Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 81. Zsoltárunk első versét énekeljük. 81. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Örvendezzetek az erős Istennek. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat. 465. számú dicséretünknek mind a négy versét énekelve. 465. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Szelíd szemed, Úr Jézus! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Új Szövetségből, a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 6. részéből. A 12. verssel kezdődő és a 19. verssel bezáródó igeszakaszból. És lőn azokban a napokban kiment a hegyre imádkozni Jézus, és az éjszakát az Istenhez való imádkozásban töltötte el. És mikor megvirrott, előszólította az ő tanítványait, és kiválasztott azok közül 12-t, akiket apostoloknak is nevezett. Simont, akit Péternek is nevezett, és Andrást, annak testvérét, Jakabot és Jánost, Filepet és Bertalant, Mátét és Tamást, Jakabot az Alfeus fiát, és Simont, aki Zelótesnek neveztetett. Júdást, a Jakab fiát, és Iskáriótes Júdást, aki árulóvá is lőn. És alámment ővelük, és megállt a síkságon, és az ő tanítványainak serege, és a népnek nagy sokasága egész Judeából és Jeruzsálemből, és Tírusnak és Sidonnak tenger melléki határából, akik jöttek, hogy hallgassák őt, és meggyógyítassanak betegségeikből. És akik tisztátalan lélektől gyötrettetek, meggyógyultak. És az egész sokaság igyekezett őt illetni, mert erő származott belőle, és mindeneket meggyógyított. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk. Együtt, így. Irgalommal és kegyelemmel teljes Istenünk, Atyánk a Krisztus Jézus által imádásodra gyülekeztünk össze szent napon is, hogy hálát adjunk javaidért, melyekkel oly gazdagon megajándékoztad a mi életünket. Bizony jó vagy te, és egyedül vagy jó, mert mi szegény bűnösök vagyunk, ezért mi csak szégyenkezve tudunk eléd állni. Sok gyarlóságunk miatt, de tőled bocsánatot kérve, és igazán várva. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Kérünk, Atyánk, hogy tekintsd meg előtted álló gyermekeidet, és elégítsd meg éhező és szomjúhozó lelkünket ígédnek csodálatos beszédével. Áld meg szolgádat, hogy tisztán építőn, gyógyítón szólhassa a mennyei üzenetet lelkünknek javára, és áld meg az ige hallgatóit, ami Urunk a Krisztus Jézus által. Amen. Az ige meghallására készülve 151. számú dicséretünket énekeljük. Uram, Isten, siess minket megsegíteni. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből, Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott levele 4. részéből, annak 3. versét. Imádkozzatok mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amelyért fogoly is vagyok. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ha valaki ránéz a 21. századi európai kereszténységre, akkor nyilvánvalóan nagy bajban van a tekintetben, hogy mi is az, vajon a templomai jelentik ma egy európai ember számára a kereszténységet? A templomai kívül, belül, az istentiszteleti rendjei, a liturgiái, a dogmái, vagy a papi rendjeivel azonosítják a kereszténységet úgy általában? Az iskolái, a kórházai, festményei, szobrai, ezüst és arany kegytárgyai, a szakrális zene, az ünnepei, vajon segítenek mindezek megérteni egy embernek a kereszténységet a 21. században? És segítenek megérteni a kereszténységet annak, aki ennél többre is kíváncsi, mint amit a szeme lát, aki érdeklődve vagy éppen kereső módon közelítene, lelki értelemben közelítene, éhesen és szomjasan, egy-egy felekezeten, egy-egy templomi közösségen át, végigülve és végighallgatva egy misét vagy egy istentiszteletet, közelítene a kereszténységhez, vajon eljuthat ezeken az utakon a célig? Vajon nem úgy vagyunk-e már a 21. századi európai kereszténységgel, hogy az emberek szemében az egész valahogy pont úgy néz ki, így kívülvalóként, mint ahogy a kereszténység két legnagyobb ünnepe megváltozott az emberek szemében. Hiszen gondoljuk meg, hogy a karácsonyból lett fenyőfa, szaloncukor, romantika, bevásárlás, fények, a jó ég tudja mi minden, még egy kis betlehemes játék is, de hol van a lényeg, ami az eredeti oka és célja a karácsonynak, hogy megtartó született? Vagy a másik legnagyobb keresztény ünnepre gondoljatok, a húsvétra. Lett belőle locsolás, vízzel, kölni vízzel, sonka, tojás, nyuszi, bárányka, felsorolni nem tudom, népszokások. És hol van belőle nagypéntek? És hol van belőle húsvét lényege, a feltámadás, az üdvösség kérdése? Ma már annyi minden takarja, és ezért torzítja a kereszténység lényegét is, mint a legnagyobb keresztény ünnepeket is. Vajon aki ma a kereszténység felé közelít, és innen indul, eljuthat a célig? A kereszténység leglényegéig, amit az jelent, amiért van? Nem éppen ezek a dolgok lesznek akadályá, hogy eljusson a célig? Hogy eljusson a leglényegig? Mennyi minden rá települt a kezdetekre? De ha egy körrel kijebb jövünk, testvérek, a templomokból, ha egy körrel kijebb lépünk az egyház falain kívül, még rosszabb a helyzet a kereszténység lényege megismerése tekintetében. Még rosszabb a helyzet. Mert az emberek a kereszténységgel kapcsolatos információjuk egy jelentős részét jó vagy rossz kereszténységről szóló filmekből, nagy ritkán könyvekből, néha egy-egy kereszténységről szóló musicalből nyerik. A helyzet a tekintetben, hogy a kereszténység megismerhető-e, közelebb lehet-e jutni hozzá ezeken keresztül. Még rosszabb. Hiszen ezek a Jézusról szóló, nem szakrális eredetű művek mindig a valóságnak és a fantáziának együttes szüleményei. Így születnek Jézusról filmek, a kereszténységről történetek, könyvek, musicalek. A valóságból is van benne, meg a szerző fantáziájából. Sokan úgy találkoznak a kereszténységgel, hogy csak ezen keresztül találkoznak. Vajon eljutnak a célig? Vajon eljutnak a lényegig? Odáig, hogy mi a kereszténység? Kedves testvérek, a legizgalmasabb dolog az, hogy mit csináljon az, akinek ez kevés. Mit csináljon az, akibe egyszer megszületik a belső vágy? Igazán megismerni ezt a Jézust. Akibe őszinte szomjúság születik, éhség születik. Hogy szeretném tudni, ki ez a Jézus, akiről a világon olyan sokan beszélnek, és annyi filmet készítenek, és könyvet írtak, és ki ez a Jézus igazán? Egyszer csak megszületik valakibe a késztetés, a vágy, hogy ennél többet akar. Jézust magát szeretné megismerni. Mit csináljon? Hova menjen? Hol van a forrás? A templomok vezetnek a forráshoz. A dogmák vezetnek a forráshoz. Az egyházi liturgiák vezetnek a forráshoz. És van még egy óriási nehézség, testvérek, a Jézushoz való őszinte közelítési szándék realizálásában. Az pedig az, hogy mindannyiunkban van már, kialakult már egy szűrőrendszer, amin átengedünk minden új információt. A kereszténységről is. Ha egy olyan embert szólítanék meg az utcán, aki egészen biztosan nem jár templomba, nem olvas Bibliát, legfeljebb turistaként templomlátogató valahol. És a kereszténységről kérdezném, nagyon érdekes dolgokat is tudna mondani, mert van benne egy szűrő, és ezen átengedte mindazt, amit életében látott, hallott, olvasott. A kereszténységről, Jézusról. És bármilyen új információ érkezik hozzá, már ezen a szűrőn megy át. Még nehezebb eljutni a leglényegig, Jézusig. Kedves testvérek, nagyon különböző módon közelítünk éppen ezért Jézus felé, a kereszténység felé, de valójában csak egy úton lehet eljutni. Ezeken az utakon nem. Ezek az utak jelenthetnek érdekes információkat. Ezek az utak jelenthetnek jó irányú útmutatásokat. De valójában ezeken az utakon senki nem jut el Jézusig. A leglényegig. Ha eljutna, kedves testvérek, a liturgián, a dogmatikán, a teológián, a művészeteken, a zenén és egyeben keresztül eljutna mindenki, addig, akiről olvas és hall, akkor a templomokat át kellett volna már mind építeni, mert zsúfolásig teli lennének. De nem jutnak el az emberek. Testvérek, egy úton lehet eljutni. A kereszténység értelméig, leglényegéig, addig, amit a kereszténység jelent, és a többi csak sajnos adalék. Így mondja ezt Pál apostol az olvasott igében. Imádkozzatok értünk, hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát. Nem a Krisztus életét, nem a Krisztus tanait, nem a Krisztus dogmatikáját, nem a Krisztus körüli liturgiát, nem a Krisztus körül született zenét, nem a Krisztus körül született építészetet, nem a Krisztus körül született irodalmat. Mind kitűnő eszköz, de célig nem visz. Hogy szólhassuk a kereszténység leglényegét, a Krisztust, az ő titkát. Mert a kereszténység leglényege, amiért van, az Jézus egyedül. Jézus egyedül. Kedves testvérek, olyan megrendítő, ahogy Pál apostol ezt megfogalmazza. Ugye Pál apostol levelei körlevelek voltak. Mentek, egy gyülekezetnek címezte, de ment körbe az akkori ismert világ keresztény közösségeiben. És azt mondja ebben az olvasott levélben lévő igében, hogy imádkozzatok értünk. Imádkozzatok értünk. Miért? Hogy mit szólhassunk? Hogy miről beszélhessünk? Hogy Isten ígéje nyomán a Krisztus titkát elmondhassuk. Kedves testvérek, a Jézushoz érkezés, a keresztényi létel egyetlen egy módon lehetséges. Úgy, hogy a Krisztus titkát hirdetik, és én hallgatom, és egyszer az Isten elvezet egészen odáig. Imádkozzatok értünk, hogy a Krisztus titkát elmondhassuk. Eredeti szövegben itt misztérium van, misztikum, misztika, titok. Titokzatosság. Testvérek, azért mondja ezt Pál apostol, aki rendkívül művelt ember volt, mert tudta, hogy a kereszténység, a Krisztus ügye nem egy a filozófiák közül, és nem egy a vallások közül, amelyek megközelíthetők sokféleképpen. A Krisztust csak a Krisztus titkán keresztül lehet megközelíteni. Bármi történik is, minden vezethet oda, de a célig semmi nem tud elvinni. Testvérek, mert Jézus Krisztus titok, misztérium, misztikum, titok. Gondoljátok csak el, hogy miközben Jézus valóságos emberként megjelent itt a földön, Közöttünk járt, ugyanúgy volt ember, mint ahogy mi. Mégis mindeközben átjött, átragyogott Jézuson valami. Valami túlnami, valami nem emberi, valami nem földi, valami olyan többlet ragyogott át Jézus Krisztus szavain, tettein, egész életén. Amit Pál így fogalmaz, ez a Krisztus titka. Megjelent Jézus Názáretben, mint egy ember, mint bárki más. És mégis, amíg itt járt közöttünk, valami titokzatos átragyogott rajta. Imádkozzatok értünk, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát. Testvérek, az Új Szövetség tele van emberekkel, akik találkoztak Jézussal, és meglátták, megérezték, átélték, ami Jézus személyéből, szavaiból, lelkéből átragyogott rájuk. Ez a Krisztus titka. A hegyi beszéd végén olvassuk, hogy amikor Jézus befejezte a tanítását, elmondta a nagy beszédét, akkor egy ilyen záró mondatot ír az evangélista. Nem úgy tanította őket, mint az írástudók, hanem mint akinek hatalma van. Átjött az egyszerű szavain, hogy hatalom van a szavaiba. Ez a Krisztus titka. Amikor Péterrel először találkozik Jézus, annak a találkozásnak az a vége, hogy Péter odaroskad elé, és azt mondja, hogy menj el én tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Hogy létezik, hogy addig nem érezte? Hogy létezik, hogy senki nem érzi igazán bűnösnek magát? Míg egyszer Jézussal, a szentelés tisztával, Jézussal találkozik. Olyan árat Jézusból, hogy Péter először ismert rá Péterre. És amikor a tanítványait elhívja, a fölolvasott történet szerint is, ugye az történik, hogy egyszerű embereket megszólít Jézus, és ott hagyják a családjukat, az egész addigi életüket. Pedig ilyeneket mond csak neki, hogy gyere és kövess engem. Mondhatnánk mai észtel és fejjel, hogy ezek mitől bolondulnak meg? Ott hagyni a családodat, az életedet, a szakmádat, bankárként a bankodat? Mi történik ezekkel az emberekkel? Az, hogy Krisztus titka. Ki árad és megérzik. Átélik. Kedves testvérek, szomorúan mondom, hogy olyan felszínessé sikerül tenni az emberek életét, hogy az végtelen, végtelen megalázó. Olyan felszínessé. Nem olvasnak az emberek verset, nem hallgatnak komoly zenét, nem olvasnak könyveket. Iszonyatos, színvonaltalan szinten tartják, gondolkodásmentes szinten az idejüket. Nagyon nehéz az embereket elvezetni odáig, hogy várjanak csendben például a Krisztus misztériumának megismerésére. Hát amikor a heti hetest is nézheti, hát most hogy töltene akkor ő ilyen felesleges dolgokkal időt, meg az Isten tudja, melyik hanyadik, milyen sorozatot is nézheti, neki erre nincs ideje, meg ezek olyan felesleges időtöltések. A Krisztus titka. Kedves testvérek, A 20. század elején élt egy Karl Jaspers nevezetű német filozófus, aki az egzisztencializmus egyik megalapítója volt, többen magával, mint filozófus jutott el odáig, hogy megszületett ez az irányzat, ez a filozófiai irányzat, ami aztán megjelenik az irodalomban is, megjelenik a festészetben, szobrászatban, egy szóval az egész kultúrában megjelent, és tulajdonképpen valamiképpen mind a mai napig hat. Ez a Jaspers, ez enyhe kifejezéssel azt mondhatom, hogy nem volt hívő ember. Sapienti sat. A bölcsnek ennyi is elég. De igazi nagy gondolkodó volt. És nagyon izgatta, hogy az emberiség eddig ismert kultúráiból kik hatottak az emberiségre meghatározó módon. Írt egy nagy könyvet, amelyiknek az egyik része később önálló könyvként is megjelent ezzel a címmel, hogy mértékadó emberek. Mértékadó emberek. Megvizsgálta a kultúrákat nagy alapossággal, és végül azt mondta, hogy írta le a könyvébe, hogy négy olyan ember volt, aki az egész emberiség számára mind az utolsó pillanatig a legmeghatározóbb. Nem volt, hanem ma is az. Szokratész, Buddha, Konfúcius és Jézus. Nyilván egy istentisztelet keretei nem elégségesek arra, hogy beszéljek mind a négyről, de csak annyit hadd szabadjon elmondani róluk, hogy Szokratésznek a tudományok megismerésének a gondolkodási mechanizmusát köszönhetjük. Meg azt a mondatot, hogy gnosi se auton, hogy ismerd meg magadat, mert, mondja Szokratész, abban a pillanatban rájössz, hogy semmit nem tudsz. És amikor végre ráébredsz, hogy milyen buta vagy, milyen tudatlan vagy, akkor megszületik benned a vágy, a tudomány, a tudás megismerésére. És ennek a gondolati rendszerét építette föl, és ma is a tudományos dolgok megközelítésének filozófikus gondolati rendszere arra épül, amit ő. Miközben egy mondatot nem írt le. Egy mondata sincs, amit ő maga leírt volna. A másik Buddha, aki nem egy név, hanem ez egy fogalom, azt jelenti, hogy megvilágosodás. Egy Észak-Indiában, Krisztus előtt az 5. században élt férfi volt az, Sindratta, aki úgy gondolta, hogy az emberiség akkor fog eljutni, az ember akkor fog eljutni egy jó állapotba, ha folyamatos újjászületések által, ez a reinkarnáció, tart folyamatosan a lélek kihunyásáig, ez a nirvána. És amíg odáig el nem jut, addig nyugtalanul él, és egyik létből a másikba megy. Aztán jött Konfúcius, ő is a Krisztus előtti 6. században élt, ő pedig azt mondta, hogy az emberek születetten jók, csak az őket körülvevő világ teszi őket rosszá. Egyféleképpen lehet ebből kigyógyulni, ha a lelked a világegyetem lelkével egyesül. Mind roppant izgalmas, és érdemes lenne gondolkozni együtt és beszélgetni is róluk, de most csak azért mondom, mert ez a nagy gondolkozó azt mondta, hogy ők hárman és Jézus, tehát ők négyen, a meghatározó emberek. Sok nagy ember volt még, de olyan, aki így meghatározta és mindmáig meghatározza az emberiség gondolkodását, a kultúrát, azok ők négyen. érdekes meghatározását annak, adja annak is, hogy ki tart nagynak. Mitől lesz valaki az ő mértéke szerint meghatározó? Két ilyen dolgot mond, hogy az egyik, hogy az jellemzi az ilyet, hogy a létezés egész gazdagsága benne van. A létezés, egzisztencia. A létezés egész gazdagsága benne van. De nekem a másik meghatározása jobban tetszik. Az így szól, a nagy ember léte olyan, mint a garancia a semmi ellen. Ugye az egzisztencialisták ezzel küszködnek, hogy nincs semmi értelme az életnek. Hiába építesz házat, nem marad a tiéd. Hiába tanulsz, hiába dolgozol, végül marad a semmi. És akkor azt mondja, hogy voltak nagyok, egészen nagyok, mértékadó emberek, akiknek már a létezése is garancia volt a semmi ellen. Az ő létezésük volt garancia arra, hogy van valami, mégis van valami. Azt mondja, hogy ők azok, akikbe bele lehet kapaszkodni, akik nélkül nincs történelem. A létezésünknek semmi értelme nem lenne, mondja ez a nem hívő Carl Jaspers, filozófus. De nekünk Jézus még ennél is több, mint ami neki. Nekünk Jézus ennél is több. Ő az egyetlen, és erre van egy olyan csodálatos kép az Új Szövetségben, emlékezzetek rá, amikor Jézus fölmegy a megdicsőülés helyére, és akkor megjelenik neki Mózes és Illés, és mennyei fény ragyogja be őket, hármójukat. A tanítványok lent vannak, és látják a jelenetet. Azok a mennyből leszállnak, ott vannak. Mert bár évszázadokkal előbb éltek, de élnek, mert Isten nem hazudik. És beszélgetnek, és beragyogja őket a fény. És egyszer csak elkezd elhalványulni Mózes is, Illés is. Aztán már nincs fény rajtuk. Aztán eltűnnek. És ott áll Jézus egyedül. És megszólal az égi hang. Őt hallgassátok. Nekünk Jézus az egyetlen ő. Őt hallgassátok, őt ismerjétek meg, az ő titkát értsétek meg. Ő az egyetlen. A fölolvasott hosszabb égeszakaszban van, hogy igyekeztek az emberek Jézust érinteni, hogy gyógyította őket, és a közelébe akartak kerülni, és vitték a betegeket. És vitték a szellemi, lelki betegeket. És mentek az emberek, és csak annyit akartak elérni, hogy érintsék ezt a Jézust, mert megértették, hogy ebből valami túlnani, csodálatos dolog árad ebből a Jézusból. Nem tudták, hogy mi az. Csak átélték. Gondoljátok el, hogy több mint 3 milliárd keresztény van ma a világon. Senki nem nyomja meg 8 órakor a csengőjüket, hogy 10-kor istentisztelet, igyekezz. Igaz? Micsoda csodálatos valami árad ebből a Jézusból? A buddhizmusból nem. Konfúciusból sem, Jézusból egyedül. Egyedül. Gyógyító erő, mozgósító erő, békességet adó erő, bűnbocsánatot adó erő. Kedves testvérek, ehhez a Jézushoz eljutni, az igét hallgatva lehet. A Krisztus titka közelébe érni csak Isten igéjén át lehet. Imádkozzatok értünk, hogy a Krisztus titkát hirdethessük, hogy megnyíljon az íge előttünk, akik itt állunk előttetek, és igét hirdetünk. Hogy megnyíljon a Krisztus titka, és tudjunk erről bizonyságot tenni. Imádkozzatok érettünk. Kedves testvérek, Krisztushoz eljutni a titkáról hallgatott ígék útján, azon a csodán átvezet az út, hogy az ő ereje, az ő titka az én erőtlenségemen át valósul meg. Amíg túl erősek az előzetes szellemi szűrőid, amíg túl erőteljes a magadba való teljes bizonyosságod, amíg túl erős benned az, hogy a te gondolataid tévedhetetlen gondolatok Istenről, világról, életről, halálról, feltámadását, mi ne tudnád hibátlanul, tévedhetetlenül, szóval amíg az erőid tartanak, addig nem ismered meg a Krisztus titkát. Mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Kedves testvérek, ha pedig a csoda mégis bekövetkezik, hogy valaki Krisztus titkának közelébe ér, az ilyen dolgokat fog átélni. Öröm lesz élni. Öröm lesz lenni. Örvendetes dolog élni. Azt mondja Jézus, ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől. Próbák közt, szenvedések közepette, elbukva, de mindig újra felállva, amíg tart a ma. Hiszen ti tudjátok, hogy még a hajatok szálait is számon tartja az Úr Isten. Akkor öröm lesz élni. Akkor az élet nem nyűg lesz. Öröm lesz élni. Jó dolog lesz élni, amikor az Isten megteremti a világ mindenséget, minden nap után azt mondja, és látta Isten, hogy jó. Amikor az életet alkotja, és látta Isten, hogy jó. És benne a te életedet is. Látta Isten, hogy jó. Amikor a Krisztus ereje megjelenik, a Krisztus titka valóság lesz valakinek az életébe, akkor minden nyomorúsága és nyűge közepette is tudja. Öröm élni, jó dolog lenni. Aztán, amikor Krisztus titka már megjelent, élhet valakiben, akkor nem csak lenni lesz öröm, hanem együtt lenni is öröm lesz. Paul Sartre, aki ugyanez az egzisztencialista vonalhoz tartozott, mondta, hogy a másik ember, ugye ő is hitetlen volt, a másik ember a pokol. Nincs pokol, mert nincs Isten, de ha mégis van, az a másik ember. Mondta Sartre. A másik ember a pokol. Tényleg tud egy másik ember pokollá lenni. Sőt, sátánná is. Gondoljátok meg, mikor Jézus ezt Péternek mondja, hogy sátán. Nem sátán van benned. Sátán vagy, Péter. Egy adott pillanatban. Az együttélésnek számtalan nyűgét ismerjük, mindannyian. Számtalan gyötrelmét ismerjük, mindannyian. Jézus csodája, titka az, amikor az együttlét öröme töltheti be a szívünket. Péter föl volt ezen egyszer nagyon háborodva, És azt mondta, hogy Uram, hogy is van ez a dolog? Szóval, hogy tudnék én örülni embereknek, meg emberekkel, akik vétkeznek ellenem? És akkor megkérdezte Jézust, hogy hogy van ez, Uram? Még 7-szer is meg kell bocsátanom nekem, hogy együtt tudjak lenni azzal a másikkal? És akkor Jézus, mintha olyan gyereknek mondaná, nem, nem Péter, nem úgy van. Mint azt mondaná neki Jézus, te Péter, te egy buta kis ember vagy. Ez a Péter gondolata, hogy van egy határa a megbocsátásnak. Most jön a Krisztus titka. Még 77-szer, 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 amíg tart az életed, az örökké valóságig. Ebben van az együtt élés öröme. Jézusban van. Mert erre nincs képessége az embernek. Nekünk arra van képességünk, hogy ne bocsássunk meg. Nem arra, hogy megbocsássunk 77-szer, 77-szer, 7-szer. Szóval mindig. A Jézus tanítványait éppen úgy, mint a Bábel tornya építőit, azóta az embert hajtja az a kényszer, hogy szerezzünk magunknak nevet. És amikor a tanítványokban ez olyan csúcspontra járatott, hogy szerették volna, hogy valami nagy embereknek tekintsék őket, akkor Jézus megfogott egy pici gyereket, odaállította elejük, és azt mondta: ha olyanok nem lesztek, mint ez a gyermek, és ha úgy nem fogadjátok Isten országát, mint ez a gyermek, semmiképpen nem mehettek be. Testvér, nem baj, ha nincs nagy neved. Nem baj. Nem baj, ha szürke, egyszerű ember vagy. Ne szenvedj tőle. Azt mondta az Úr, hogy azon örüljetek, ha a nevetek fel van írva a mennybe. Ez izgasson. Nem az, hogy a földön szerezzünk magunknak nevet. Egyenesen azt mondja Jézus, hogy az egyik kezed ne tudja, hogy mit ad a másik. Azaz ne tarts számon, ha tettél valami jót. Merj csendben élni. Merj csendben adni. Merj csendben szolgálni. Merj alázatosan élni, éld meg az életedet, legyen benne örömöd. Ez csak Jézus mellett lehet megtanulni, mert az ember annyira szeretne fölállni kakasként a szemétdombja tetejére, és kukorékolni, hogy itt vagyok, én is vagyok, vagyok valaki. Találd meg az örömödet abban, hogy csak egy verebecske vagy. Az ige szerint Istennek a verebecskéjér is gondja van. Kedves testvérek, ez mind Krisztus titka bennünk. A legnagyobb titka pedig a kereszt. És most csak hadd mondjak annyit erről a keresztről, hogy azon a kereszten az Isten halt meg. Csak az nem igaz, hogy halott az Isten, hogy ne idézzem megint az egzisztencializmust. Mert Isten él. Attól Isten az Isten, hogy meg tudott halni a kereszten Jézusban, és fel tudott támadni húsvét reggelén. Ez egy titok, de valóság. És mindez a csoda, ez a titok azért történt, hogy nekem Isten megbocsásson, hogy átéljem, hogy szeret az Isten, hogy számon tart, hogy fontos vagyok neki, hogy kiválasztottja vagyok. Rólad beszélek, miközben így mondom, vagyok. te vagy. Ezért csak egyet kérhetünk. Imádkozzatok értünk, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk nektek a Krisztus titkát. Imádkozzunk. Köszönjük, Jézus, hogy olyan útra jöttél, amikor egészen emberré is lettél, amely úton mindazt elhordoztad és elvállaltad, ami ember életünk életidei alatt velünk is megtörténhet. Hordoztad a szegénységnek, az éhségnek, a nélkülözésnek, az otthontalanságnak. Hordoztad minden nyomorúságát. Hordoztad az emberi butaságnak, kemény szívűségnek, irgalmatlanságnak minden következményét. Hordoztad az ember gyilkos indulatát. Hordoztál mindent. Hogy elhordozd, hogy benne kifizess minden tartozást, és hogy utat készíts nekünk Isten szívéig. Tényleg titok ez. Köszönjük, hogy hangzik, szól hozzánk is a te beszéded, és a te ígédben megnyílhat előttünk újra és újra a Krisztus csodálatos személye, átragyoghat újra és újra Krisztus titka. Hadd kérjünk arra, Urunk, hogy hadd lehessünk mi magunk is olyan emberek, akiken túl ragyog a Krisztus titka. Könyörülj rajtunk, hiszen azért gyűjtesz újra és újra magad elé, hogy a te titkoddal gazdagodjunk, bennünket átformáljon, és rajtunk tovább ragyogjon. Szeretnénk téged ragyogni ebben a világban, Krisztus Jézus. Segíts nekünk. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imát. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván, és azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és megáldja az Isten. Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem jövő heti alkalmainkat. Kedden délelőtt 10 órakor asszonyóránk van, kedden este 7 órakor a fiatal felnőttek bibliaórája, szerdán 7:30-tól kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10 órakor gyülekezeti bibliaóra, csütörtökön este 6 órakor a kis ifinek, pénteken 5 órakor a mini ifinek, 6 órakor a nagy ifinek van bibliaórája. Vasárnaponként pedig 10 órakor tartunk istentiszteletet, ugyanebben az időben gyermek istentiszteletet is tartunk, és gyermek megőrzést is vállalunk. 11:30-től pedig a kórus próbál. 2015-ös konfirmációra jelentkezni lehet a lelkészi hivatalban. Végül egy asszony testvérünk lakhatási megoldást keres két serdülő korú gyermekével. Nagyon nehéz helyzetbe kerültek, tulajdonképpen váratlanul, ezért azt kérjük, hogy ha valaki tudna segíteni ennek a gondnak a megoldásába, az jelezze. Köszönöm előre is, a lelkészi hivatalban van erre lehetőség. Záró énekünk a 200. dicséret. Énekeljük az első és a 6. utolsó verseit, tehát a 200. dicséret két versét énekeljük, az elsőt és a 6. majd a himnuszt.